Isten szent lelkét segítségül kérve és várva olvasom közöttetek az ő igéjét és hirdetem az ő üzenetét a mai napi új szövetség ige szakasz alapján, amely megiratott számukra az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részében, a 11. verstől a 15. terjedő szakaszban. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrékába mentünk, másnap meg Neápolisba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapon kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz, hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig háza népével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérd el bennünket. Amen. Testvérek, a keresztény egyház életének és terjedésének teremtett a Biblia által, a Biblia leírása által, tanulj már néhány vasárnapon keresztül, és a bibliaolvasó kalauz szerint követhetjük ezt nyomon a napi igék olvasása által is. A mai napi igénk szerint egy Isten tiszteletre mehetünk el, és ott lelki értelemben részt vehetünk az akkori keresztény emberek közösségében, az akkori istentiszteleti rend tartása szerint azon az istentiszteleti órán, amelyet Filippiben megéltek. Igen, Filippi városában vagyunk, lélekben és gondolatban, szombat van, írja a Szentíró. Szombat van, istentisztelet napja, mert még nem állt át a kereszténység arra, hogy vasárnap tartsa a nyugalom napját, vasárnap szervezze meg az Isten tiszteleteit a hét első napjaként, ünnepelje az örömnapot, amelyik a legnagyobb eseményre, az Úr Jézus Krisztus halál feletti győzelmére, pontosabban az ő feltámadására utal. Még nem tört meg az a zsidó hagyomány, hogy a szombatot tartják a nyugalom napjának, és ezért nem vasárnap, ezért szombaton van ez az alkalom, ez az Isten tisztelet. Az ő akkori helyzetüknek és körülményeiknek megfelelően egy folyóparton ülnek össze. Igazából azt írja a Biblia, nem is hivatalos Isten tiszteletre, nem is harangszóra jönnek, hanem csak úgy már megszokták, összegyülekeznek imádkozni. Körülmények rendkívül egyszerűek. Nincs épület, nincsenek székek és székpárnák, nem melegít a konvektor, nincs komfort érzet, nincs fűtés, talán a hűtésnek nagyobb jelentősége lenne, hiszen meleg égövi éghajlaton vannak, jól esne valami ventilátor vagy légkondicionálás, de a szabad térben ennek nincs értelme. Nincsenek jó Isten tiszteleti körülmények, de Isten tisztelet van. Már is megegyezhetjük, az Isten tisztelet minősége nem a körülményektől függ, és nem a körülményekből tevődik össze, hanem abból, hogy az Istenre, az Úr Jézus Krisztusra vágyakozó emberek engednek a vágyaiknak, és összegyülekeznek. Akár úgy is, ahogyan Filippiben történt az első században, természetes egyszerűséggel a folyóparton megállva vagy leülve a homokba, összegyűlnek, engednek a vágyuknak és imádják az Urat. Tehát ez azt jelenti, hogy nem mentegetőznek a körülményeik miatt, nem is törődnek vele. Nem mondják, hogy mi van ott, ahol imádni lehet az Urat, vagy mi az, ami hiányzik a folyóparton ahhoz, hogy kényelmesen, komfortosan a megszokott élet dolgainak összetevőivel ellátva legyünk közösségben. Vágy van arra, hogy együtt legyenek, mert az együttlét, mint az Isten tisztelet sajátossága erőt ad az embernek. Az együttlét biztatást jelent, vagyunk, ő is van, a másik is van, együtt vagyunk, és én is vagyok ebben a közösségben. Ráadásul bizonyíthatóan, akik ilyen folyóparti Isten tiszteletben összegyűlnek, azok Istenre vágynak, ezt ki is nyilvánítják, és megmondják, és cselekszik, mert imádkozni szeretnének. De Isten tisztelet attól is van, és ez is a fontos eleméhez tartozik, hogy az Úr maga, az Úr Jézus Krisztus ígérete szerint jelen van. Nagyra értékelhető, hogy félreteszik a komfort igényüket, de attól még nincs Isten tisztelet, hogy összegyűlnek az emberek vallásos igényekkel. Az Isten tisztelet létrejöttének egy másik fontos alkotó eleme, hogy Jézus ígérete szerint személyesen jelen van. És azt is meg kell értenünk, hogy Isten sem a körülményekre való tekintettel jelenik meg. Belém hasított a gondolat, egy ilyen homokparti közösség és egy kölni dobban összegyűlő német nyelven Isten dicsőítő emberek közössége, vagy a mi templomban összegyűlő gyülekezető emberek közössége, vagy a debreceni nagy templomban, vagy a római Szent Péter bazilikában összegyülekező emberek közössége minőségileg különbözik-e egymástól? Hát nem. Mert az Isten szándéka és kinyilatkoztatása szerint ő sem a körülményekre tekint. Elfogadja nyilván a neki épített hajlékok dicsőséges, szépséges, nagyratörő megjelenését, hogy hadd fejezze ki az ember, nagy az Isten, hatalmas az Úr, és mindennél elővaló az életünkben. De a lényeg az az, hogy a gyülekezetben, az Isten tiszteleten levőkben olyan emberek legyenek, akik egyértelműen ő hozzá fordulnak. És ezt Isten olyannyira komolyan vette, hogy kinyilatkoztatást adott az Új Szövetségben arról, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a Jézus nevében, ott Isten tisztelet van, mert ott vagyok közöttük. És tulajdonképpen ez egy hatalmas lépés volt az Úr Jézus részéről, ez a kinyilvánítás a hegyi beszédben. Az Isten tisztelet keretének, létszámának a felszabadítása, mert jól lehet azt tudni, hogy az ószövetségi törvények alapján 10 embernek a zsidók közül együtt kellett lenni ahhoz, hogy a gyülekezet, a káhál létrejöjjön. Az Isten ősi előírása a választott népeknek, népre szabott Isten tiszteleti rend szerint nem volt teljes az Isten tisztelet, ha legalább 10 nem jelentek meg. És azt mondja Jézus az egyházban, amelyiknek a vonulatát követjük az ige híradása szerint vasárnapról vasárnapra, napról napra, az Isten új szövetségi egyházában, amely a világ végezetéig él az ő rendelése szerint, lehet ketten és hárman együtt lenni, teljes Isten tiszteletet alkotni. Persze ez nem zárja ki, hogy ezrek, százak legyenek együtt, ugyanazzal az indulattal, ugyanazzal az Isten imádattal, mint ahol ketten vagy hárman a kisebb szám miatt nagyobb egyetértésben együtt lehetnek. Az Isten tisztelet tehát attól van, hogy összegyülekezünk, megjelenünk mi, és megjelenik az Isten, és ahogyan kirajzolódik a filippi Isten tiszteleti modellből, az az is hozzájárul, hogy az Isten tiszteleten beszélni van, nem zajongás, nem az egymás szavába való vágás, ahogyan ma mondanánk, az Isten tiszteleten kommunikáció, kölcsönös beszéd van. Beszél az ember, ez úgy valósul meg a bibliai történetünkben, Filippiben, hogy megjegyzi Lukács evangélista, összegyűltek a folyóparton, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Az Isten tisztelet fontos eleme ez a beszéd, ahol az ember megszólal. Nem csak a lelkipásztor prédikál, hanem minden jelenlevő szavakban vagy szavak nélkül megszólal és megszólítja az Isten, mert az imádkozás az beszéd. Az ember beszédje, nyilatkozata, az ember kommunikációja az Isten felé. És más oldalról beszél az Isten is, mert megjutalmazza ezt a szándékot, amikor az ember feltárja a szívét, és az ember arra méltatja az Istent, hogy megszólítja, Úrnak szólítja, és elmondja a legtermészetesebb módon neki a gondolatait, erre nézve az Isten is beszél. Beszédre indul az Isten, oda küldi saját elhatározása ellenére, oda küldi Pál apostolt és a munkatársát Szilászt, hogy ők elprédikálják, elmondják bizonyságtevő szavaikban azt, amit az Isten üzen ennek a folyóparti Isten tiszteleti közösségnek. Testvérek, ez a néhány pont fontos eligazítás a mai Isten tisztelet gyakorlása nézve is. Tehát nem körülményfüggő. Aki erre hivatkozva maradt távol, az egyszerűen nem értette meg, vagy nem érezte meg az Isten tisztelet lényegét. Attól vagyunk együtt, hogy vágyakozunk, és ezt a vágyakozást nem folytottuk magunkban, hanem szabad utat engedtünk ennek. Sem volt jobb a ebédre, sem a hirtelenül érkező vendégekre, sem a hétköznap napjaiból mindannyiunk számára feltétlenül hátramaradt munkára, se a testi gyarlóságra, semmi másra nem hivatkozunk, és nem hivatkoztatok a mai vasárnapon, éppen ezért azt kell mondani az Isten tisztelet lényegének megértésében, eddigi gondolatmenetünkben, hogy ti győztetek. Itt vagytok, és ez azt jelenti, hogy ez a csúcs, azért ez a csúcs, nem a komfort és a körülmények miatt, hanem azért, mert itt van az Isten. Nem miattam van itt az Isten. És nem azért van itt az Isten, mert nekünk, ennek a közösségnek valami olyan emberi töblete van, amellyel legyőzhetnénk másokat. Hanem azért van itt az Isten, mert szeret bennünket. Az Isten ma is meghívott minket a harang meghívó szavával, az életprogramunk kialakított rendjével, a szívünkbe táplált vágyakozással. És ebből lehet valami. Az Isten tisztelet olyan eseménye az életünkben, amelyikből lehet valami. És éppen ezért a végső, most megfogalmazandó végkövetkeztetésünk az, hogy az Isten tisztelet a mi élet gyakorlatunkban is olyan valami, amire nézve azt kell mondani, hogy feltétlenül lesz belőle valami. Hogy micsoda? Hogy mi születik abból, hogy kiszakítjuk a nyugalom napjának egy-egy óráját, és eltöltsük az Úr előtt. Hogy mi lesz, mi lett abból az Isten tiszteletből ott Filippiben. Azt most nézzük meg konkrétan, kézzelfoghatóan. Az itt szereplő, központi szereplő Lídia életéből. Egy nem helyi származású asszony. Foglalkozását tekintve kereskedő, bíborárus. Szép dolgoknak a kereskedője. Sok ember, sok férfi ember vesz a feleségének a portékájából. Sok asszony nézi áhítattal azokat a bíbor anyagokat, amiket otthon le lehet teríteni, amiből ruhát lehet varni. Tiatírából való. De az is kiderül, hogy a családjával van itt Filippiben, vagy átmenetileg költöztek át a kereskedése miatt, vagy hosszabb ideje itt élnek már. Egy bizonyos ott van a tömegben, a folyóparton, azért, hogy görög származása ellenére, vagy éppen azért engedjen a vágyának, és belekeveredjen ebbe a társaságba, és ott imádkozzon a keresztényekkel, mert őt is vonzotta Jézus, akik a keresztények közössége által követőivé lettek. engedett a vonzásnak. És azt mondja, az írás meghallotta a bizonyságtételt, Pál beszédén keresztül a Szentlélek megnyitotta a szívét, ami azt jelenti, hogy beteljesedett ezen az asszonyon az, amit Pál apostol már rendszerbe foglaltam, így ír az egyik levelében, serkenj fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Lívia megértette a Krisztust. Összeállt a kép az életében, a saját életére nézve, a Jézus váltsága dolgában nyugvópontra jutott, egyenesbe jött az élete, és életforma szerinti kereszténységet vállalt magára. Ami azt jelenti, hogy ettől kezdve az élet minőségét is meghatározta. Igen, az Isten tisztelet egyik részünkről való fontos eleme, eredménye ez. Megvilágosodni. Az Istenben való hitre eljutni. A Jézus általi örök élet bizonyosságra rátalálni és ebben a bizonyosságban élni. Vagy, persze ez minden vasárnap nem lehet, mert egyszer lehet igazán és behatóan átélni, de újra és újra ezekben meg lehet erősödni. Ezekben a hit igazságokban, hit bizonyosságokban el lehet mélyülni, és úgy lehet előre haladni életpályáknak az újabb és újabb szakaszán, hogy egyre tisztábban látjuk, és egyre erőteljesebben ragaszkodunk az Úrhoz, és egyre inkább azt látszik az életünkből, hogy elszakíthatatlanok vagyunk az Istentől. Az Isten tisztelet nem csak Lídiának jelentette ezt, hanem ráadásul a prédikátornak is, Pál apostolnak is. Ma délután hallunk majd az Isten tiszteleten arról, hogy ott Galácia területének kétszer is neki rugaszkodott az apostol, mert szeretett volna Ázsia területén prédikálni, és meghökkentő módon azt olvassuk ennek a történetnek az előzményében, hogy a Szentlélek megakadályozta Pál apostolt. Neki rugaszkodik, hogy hirdesse Jézus, de az Úr Jézus lelke akadályként áll elő, és eltereli Pált. És az érdekesség az, hogy ide tereli. És Pál apostol biztosan ott nem értette még meg szolgálatának az előző állomásán, mi az, hogy az Isten utamba áll. Mi az, hogy a Szentlélek, aki utat kellene törjön nekem arra, amerre szeretnék menni, akadályokat teremt. A folyóparti Isten tisztelet az a körülmény, amelyben Pál apostol megérthette, kristálytisztán kirajzolódhatott előtte, akár Lídiának a megtérése nyomán is, hogy ja, hát nem csak az embereknek, nem csak az Isten tiszteleten prédikáció, bizonyságtételt hallgató embereknek lehet megérteni az Isten akaratát, hanem a prédikátornak, a lelkipásztornak is. És ez így van. Higgyétek el, hogy a prédikátornak, a mai lelkipásztoroknak is születik az Isten tiszteleten felismerése. Amikor rátok nézve egy-egy arcban kirajzolódik a Krisztus. Nem a vonásokban, hanem az elkötelezésben. Nem abban, hogy mekkora komfort érzettel vagyunk együtt, hanem abban a bizonyosságban, hogy látszik az örök élet tudata. És ahogy Pálnak visszakapcsolást és megerősítést jelentett Lídiának a megtérése, egy bíboráros kereskedő görög származású asszony családjával együtt keresztény hitre való térése, éppen olyan visszaigazolás a küzdelmeitek után, a bajaitok között a jelenlétetek, minden ige hirdető számára, minden lelkipásztor számára, mert nem csak az ige hallgatók, hanem az ige hirdetők is megvilágosodnak az Isten tisztelet szent légkörében. Tehát Lídia Isten tiszteleten való részvétele nem maradt következmények nélkül, három fronton is láthatjuk. Két területen közvetlenül is megfejthetjük a titkot, és a harmadiknak egy kicsit utána kell járni. Az első tehát az, amiről eddig beszéltem, az ő megváltozott élete, hiszen garanciát kapott hit által egy új élet folytatásra. Nem ment el, a folyóparti Isten tiszteletről nyom nélkül, érintetlenül. mert ez az igaz Isten tisztelet vele járója nyoma marad az életünkben. A második pedig az, hogy nem csak egyszerűen hazament az Isten tiszteletről, hanem hazavitte azt a nyomot, azt a hatást, azt az élményt, azt a változást, ami ott bekövetkezett benne. Olyannyira, hogy minden bizonnyal elmondta, sőt, egyenesen megélte a szeretteinek azt a töbletet, amit Jézusban kapott, és háza népével megkeresztelkedett. A részleteket már nem érkezik leírni Lukács evangélista, hiszen akkor sok kötetes Bibliánk lenne, de oda gondolhatjuk, hogyan ment haza, hogyan mondta el, hogyan mondta kérdőre a családja, hogy miért változtál meg, és hogyan jutott el a család egész közössége elő vagy utóbb, hát itt elég gyorsan, arra a döntésre, hogy mindannyian keresztjénné lesznek. Vagyis ez a második terület, testvérek, a teljes Isten tisztelet az olyan, hogy megvan a hatása és átjárja. Valahogy Isten titokzatos lelke által átjárja az otthonainkat is. Hiszen annyi mindenről gondoskodunk, aggodalmaskodunk a családban, az otthonainkban, pedig, ahogy Jézus mondja, egy a szükséges dolog az Isten országának a megtalálása, és minden egyéb ráadásul adatik meg az övének. Ha ez betörne, és bejutna rajtatok keresztül a családi otthonokba, a Jézus által való megvilágosodás, higgyetek benne, hogy ez előbb-utóbb nem mindenkinek azonnal, valamikor éveket kell várni, de kirajzolja a gyümölcsét, megtermi a gyümölcsét. Elég pénzt, elég törődést, elég figyelmet lehetetlen bevinni az otthonainkba. Egyre többet lehet, de az emberi mértékegységek szerint eleget soha nem lehet. Az Úr Jézust viszont hazavinni és bevinni otthonainkba azt jelenti, hogy megfordulnak a dolgok, az előjelek, és éppen az ő jelenléte miatt rendeződnek a sorok, és békés családdá lehet válni. Vigyél el valamit az Isten tisztelet lényegéből a családodnak, és tedd gazdaggá a családodat. Tedd biztossá a családi életedet hosszú távon azzal, hogy a keresztény hitnek a gyökereit nem engeded elszakítani, hogy minden rezdüléseddel, szándékoddal öntözöd a keresztény hitet, hogyha majd nem leszel, az utánad jövők emlékeiben is az legyen, ez az út, a keresztény életút bizonyosság az, amelyik megéri és folytatása méltó. És végül a harmadik következmény pedig az, hogy Lídia Tiatírából való asszony volt, nem sokat mond, de Bibliát ismerő emberként kevés logikával is hamar oda lapozhatunk a Jelenések könyve elejére, és ott találjuk a Jelenések könyve elején azt a hét kis-ázsiai gyülekezetet, ahova Jézus maga ír levelet, kiváltságos gyülekezetek, személyes hangvételű levelek, megmentő, szerető levelek, és a hét bázis gyülekezet között ott van Tiatíra. Az nem mondható ki teljes bizonyossággal, hogy Lídia vitte el Tiatírába hitet, de nem is zárható ki. Biztosak lehetünk afelől, hogy Lídia szülővárosának, származási helyének az ő jelenléte is áldású lehetett. Még az sem zárható ki, hogy a hit terjesztésének fő személye volt, lett az ő családja. Ez pedig azt az üzenetet hordozza számunkra, hogy így válhatunk áldássá, nem csak a házunk népe körében, hanem sok tekintetben utat keresve Ramocsaháza boldogulásának és előrehaladásának, így válhatunk áldássá a saját lakóhelyünknek, a lakóközösségünknek, a lakóterünknek, a velünk, a mellettünk élőknek, a keresztény hit áldásával. És így szélesíthetjük a gondolatot, így válhatunk, lehetünk áldásul, nagy szavak nélkül is, vagy szavakkal ennek a magyar nemzetnek. Ha innen töltekezünk, folyóparton, gyülekezeti teremben, templomban, vagy családoknál tartott Isten tiszteleteken, mert itt rendeződnek a dolgaink. Igen, egy folyóparti Isten tisztelet ennyi áldást adott, és adja meg az örökkévaló Isten, hogy a mi mostani együttlétünkön is, és szünet nélkül, az Isten tisztelet tartásunkon is, összegyülekezéseinken is nyugodjon meg az Isten áldása, legyen a személyes életben, házunk népe körében, és a nagyobb közösségekben is áldásul az, amit itt osztogat az Isten. Amen. Amen. 101. Zsoltár első, második versét énekeljük. A 101. Zsoltár mindenek előtte irgalmasság volt. Kaptunk a zsoltáros kérdésére, mikor jössz már el hozzánk, azt üzented, hogy már is. Hálát adunk azért, hogy ilyen Istenünk vagy, és ezzel a boldogító, felszabadító üzenettel mehetünk haza otthonainkba, akár csendes magányunkban élve az életünket, akár a család nyüzsgésébe érkezve. Köszönjük, hogy velünk jössz. És a te jelenlétedben feloldódnak azok a nehézségek, amelyek nyomasztanak bennünket, megszűnnek azok a sötétségek, amelyek elvakítják előlünk a reménységet és az örömöt. Jöjj velünk, lakozz bennünk, áld meg minket. Nem sokat kérünk, Urunk, nem egyebet, csak ezt az élet alapot. Ne hagyj magunkra minket. Ne engedd, hogy megkopjon a hit a szívünkben. Ne engedd, hogy elszakadjon a ragaszkodás fonala a gyülekezettől és tőled. Mennyei atyánk, eléd hozzuk mindazokat, akik nálunknál nagyobb veszedelmeket éltek át az életükben, akik nálunknál nagyobb próbatételek alatt vannak, eléd számláljuk a betegeinket, hogy gyógyulást kérjünk a számukra, eléd hozzuk a kesergőket, életunt embereket, az élettől megszabadulni szeretni, vagy vágyó embereket, add vissza nekik az élet örömöt, az élet értelmét. Áld meg azokat, mennyei atyánk, akik minket átkoznak, mert arra rendeltél bennünket, Úr Jézus, hogy imádkozzunk értük. Könyörgünk azokért is, akik nehezítik a mindennapjainkat tudatosan, vagy önkéntelenül. Könnyítsd az életünket azzal, hogy jobbra fordított gondolkodásukat. Kérünk azért, hogy áld meg a mi településünket, a mi magyar hazánkat és magyar nemzetünket szerte a világban. Imádkozunk a jövő hét napjaiért, iskolai tanulmányi előmenetelekért, munkahelyi, fizikai és szellemi felelősség teljes munkavégzésekért, olyan helyzetekért, amikor döntést kell hozni saját életünk, családi életünk vagy mások élete fölött. járj előttünk, tartsd rajtunk a szemedet, a kezedet, de légy a mi nyomunkban is, hogy semmi bántódás és veszedelem ne érjen minket. Köszönjük, hogy befogadtál az Isten tisztelet közösségébe, és védett helyen tarthatjuk, és tarthatjuk ezen a vasárnapon itt Ramocsaházán a téged dicsőítő alkalmakat. Kérünk, jó atyánk, élezd a vágyat, a lelkesedést a szívünkben a te neved magasztalására. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy a múlt vasárnap délután pontosan 40-en voltunk Nyíregyházán a kontrasztkiállítás megtekintésén. Azt gondolom, hogy akik részesei lehettünk ennek az élménynek, sokáig a szívünkben maradt beszédtémánk lesz, családban és a gyülekezetben is, adja meg Isten, hogy célba érjen mindaz, amit ő ott kiformált az ottani eszközök által. Mai napban lezárjuk a Református Tiszántúl című újság megrendelését, tehát ha valaki szeretné még megrendelni, az a mai napon megteheti. Többen kérdezték, ezért válaszul hirdetjük, hogy az egyház fenntartó járulék irányadó összege a presbitérium döntése szerint ebben az évben nem változik, tehát 4000 forint személyenként, ha valaki nyilván többet tud adni és többre indítja Isten lelke, megteheti. Ha valakinek nincs ennyi pénze erre a célra, azt is elfogadjuk természetesen. Ebben az évben nagy erőkkel tervezzük és szervezzük a templom külső felújítását. A napokban is sok szellemi, adminisztrációs munka folyik ennek érdekében, és reménység szerint tavasszal hozzákezdhetünk a munkálatoknak. A templom felújítása, meghirdetett adakozás az folyamatos, tehát ne feledkezzünk meg erről. Alkalmainkat hirdettem, vasárnap délután 3 órakor Isten tiszteletet tartunk. Vasárnap reggel 9 órakor köztudottan az idősek otthonában azért hirdetjük, hogy adjuk hírül a közben lakók, idős testvérek nyugodtan becsatlakozhatnak az idősek otthonában tartott Isten tiszteletekbe, hiszen azok is teljes értékű alkalmaink. Reggeli áhítatokon lehetünk együtt, kicsikkel és nagyokkal, 7:30 és 3:48 között. Csütörtökön 5 órakor gyülekezeti bibliórát tartunk itt a gyülekezeti házban, hétfőn a szokásos helyeken házi bibliórákra várjuk a vágyakozókat. Pénteken este cigányfiúknak bibliórát tartunk 7 órától, KT óra 3 órától a 7. és 8. osztályosoknak. Ifjúsági alkalom szombaton este 7 órakor várjuk vissza a fiúkat, egy kicsit kikoptak a közösségből. Ha jönnek és csapatot szerveznek, akkor még foci is lehet belőle. Gyermekisten tisztelet van, tudjuk, érezzük, hoztuk a gyermekeinket, hadd kérjem szeretettel, hogy a iskolás korosztályra nagyobb figyelmet fordítsunk. Mi magunk is igyekszünk ezen dolgozni és ezen lenni, de szülőket, nagyszülőket kérünk szeretettel, hogy az iskolás korúak is legyenek itt közöttünk Isten imádásában, hiszen gyönyörűség látni az apróságokat, de vannak nagyobb apróságaink is, akik iránt felelősséggel tartozunk. Szabó András presbiter testvérünk, harangozó, jelenleg beteg, azért nem tetszenek látni, imádkozunk a gyógyulásáért és a megerősödéséért. Az Úr áldja meg mindannyiunk életét, ő legyen mindannyiunknak a jövőben is őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük, amely a 228. dicséret, a 228. énekünk minden versét énekeljük, csak néked éneklek, ki volna más te hozzád fogható. 228. És könyörüljön rajtad, fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.